Sziasztok, drága hallgatók! Újabb adás, újabb kedd, újabb vendégem van. Ezennel Soltész Béla, több titulust is tudok mondani hozzád. Író, társadalomkutató, hátizsákos turista. Üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Még mielőtt belemegyünk, itt vagyunk újra az InGain virtuális pubban, Klauzál utca 26. Hogy tetszik a hely, mindenkitől megkérdezem.
Tök menő. Igazából nem tudtam, hogy ez a hely létezik, és ezt meg végképp nem tudtam, hogy van egy ilyen stúdiószerűsége is.
Ez nem bizony. Úgyhogy ha erre jártok, gyertek be, ígyatok egy sört, vagy egy kávét, meg játszatok egy kicsit. És mielőtt elkezdjük a mai témánkat, Latin Amerika, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, külön izgatott vagyok, hogy talán én is egy-két személyes sztorit bele tudok szűrni a tiéd közé. De még mielőtt nekiállunk, ugye kértünk titeket, hogy küldjetek nekünk visszajelzéseket, és érkeztek is visszajelzések, és egy-kettőt szeretnék beolvasni. Szigeti Rita Facebookon ajánlott minket, azt írja, hogy mióta felfedeztem a podcast beszélgetéseiteket, nem hallgatok rádiót vezetés közben, csak titeket. Ez tök jó hallani, köszönjük szépen. Nagyon tetszik neki, ahogy bemutatjuk az országokat, nagyon sokat, ő is nagyon sokat utazik, és nagyon inspirálja őt, úgyhogy csak így tovább. Köszönjük szépen. Tamás Veszprémből ő is küldött nekünk visszajelzést. Tetszik neki a hosszúság, a gyakoriság, tetszik neki a stílus, és ajánlott is nekünk egy úriembert, aki éppen motoron utazza körbe a földet. Hogy lehet, hogy megpróbáljuk majd őt megint invitálni, hogy köszönjük szépen a visszajelzést, és biztatlak titeket, hogy ti is, mindenki más adjon nekünk visszajelzést, hiszen nektek készítjük a műsort, szeretnénk, hogy olyan legyen, amilyet szeretnétek. Úgyhogy hellokukac.sterotrip.hu-ra, Facebookra és Instagramra küldjétek, és előre is köszönjük őket. Úgyhogy essünk neki a Latin Amerikának. Én olvastam a te könyvedet, ugye két könyvet írtál.
Igen, az egyik a Clandestino című, aminek a fő fókusza az Mexikó, illetve Chile, ahol ösztöndíjas diákként voltam, és egy másik az pedig a Hátizsákkal Brazíliában címet viseli, ez pedig Brazíliáról szól.
Clandestino ugyanez a blogodnak a címe.
Igen,
is.
És minden, amit írtam, az ilyen vagy olyan formában, vagy hosszabb, vagy rövidebb formában megjelent a blogomon, clandestino.blog.hu.
A címének van bármi köze a Manu Chao albumához?
Igen, az akkor nagyon sokat járt a fejemben az a szám és az az album, amikor kerestem egy jó nevet a blognak, és nekem amikor először kim voltam Chilében, azelőtt másfél évvel kezdtem el a doktori képzést, és migráció lett a témám, tehát latin-amerikai migráció, aztán később a latin-amerikai és az európai migrációs rendszereknek az összehasonlítása. És ugye a clandestino az azt jelenti, hogy titkos, illegális, és általában a spanyolban, mostanában, hogyha ezt a szót használják, akkor ezt a migránsokra vonatkoztatják, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egyrészt ugye zeneileg is szeretem ezt a zenevilágot, másrészt pedig tematikusan is passzol, és akkor így lett ez.
Uh-huh. Honnan jött neked az egész latin-amerikai kíváncsiság, még az elején, akkor még nem mondhatjuk, hogy szerelem, de az elején talán egy kíváncsisággal indult, nem?
Hát nagyon érdekes volt, hogy néhány évvel a rendszerváltás után, amikor én általános iskolás voltam, akkor ugye a kötelező orosz megszűnt, bejött a kötelező angol, és hogy az az iskola, ahova jártam, az egy nyelvtagozatos iskolává alakította át magát, és volt ott egy fiatal tehetséges tanár, aki tudott spanyolul, és ő elkezdett spanyol órákat tartani, és én hozzákerültem második nyelvre. Kicsit ilyen fura is volt akkor még 92-ben, hogy hát spanyol, ez tényleg egy nagyon távol és egzotikus nyelvnek tűnt, még a Spanyolország is, nem hogy Latin Amerika, de nagyon szerettem az óráit, és akkor így megszerettem a spanyol nyelvet.
Nekünk akkor német meg angol volt az opció, és nagyon sokan németül tanultam.
Igen, úgy volt, egyébként nagyon vicces volt, hogy irattak egy ilyen nyelvi és intelligencia tesztszerűséget kb., ami, hogyha valaki nagyon jól megcsinálta, akkor ő bekerült az angol csoportba, és kaphatott mellé második nyelvként spanyolt. A másik csoport, az pedig, hogyha jól megírta, akkor németet, és akkor mellé franciát kapott. Tehát, hogy nem lehetett cserélgetni, meg nem lehetett összeállítani.
Tehát azért a nyelvtanulástól az, hogy te így vágyakoztál Latin Amerika felé, azért ott elég nagy szünet van a kettő között.
Igen, aztán utána Hát ugye tényleg jók voltak azok az órák akkor az általánosban, és utána én folytattam a spanyol tanulást ugyanazzal a tanárral, és 98-ban, 17 évesen kikerültem 3 hétre Granadába nyelvet tanulni, egy ilyen intenzív anyanyelvi környezetben egy tanfolyamra, és hát akkor nekem ez egy elképesztő kaland volt, hogy tényleg 17 évesen kimenni egyedül Spanyolországba, és akkor ott itt csak spanyolul beszélni mindenkivel, meg hát Granada tényleg a legjobb helyek egyike a világon, és akkor onnantól kezdve nagyon, nagyon megtetszett ez az egész, és amikor jött az egyetemi jelentkezés, akkor spanyol szakra jelentkeztem az ELTE-re.
Uh-huh. És akkor már Granadában mondjuk kapcsolatba kerültél bármilyen szinten, mondjuk Latin-Amerikával? Hát azért nagy különbség.
Nem, még odáig nem láttam el. Tehát, hogy akkor még számomra Andalúzia egy olyan egzotikus hely volt, hogy annál így nem is láttam tovább. Aztán, amikor az egyetemen elkezdtem spanyol szakra járni, és akkor elkezdtünk olvasni ilyen latin-amerikai mágikus realista írókat, akkor így egészen elképesztő volt ezt olvasni. Tényleg ugye közhely a 100 év magány, de ugye a 100 év magány elkezdődik, és berántja az embert ez a szöveg. Azt így elkezdtem akarni ismerni, és egyébként később, sokkal később tudtam meg, hogy ez olyan szinten másokra is ilyen hatással volt, hogy például Székács Vera, aki a García Márquez könyveket fordította, hogy ő még 92-ben vagy 3-ban kb., amikor még Kolumbia egyáltalán nem volt egy biztonságos hely, ő akkor úgy volt vele, hogy miután lefordított több García Márquez kötetet, hogy ő így nem bírja ki azt, hogy ne menjen oda és ne lássa a saját szemével, hogy néz ki Cartagenában a piac, meg hogy hogy néznek ki ezek a kisvárosok, és oda ment, és csinált egy fotóösszeállítást, az akkor 90-valahányban a Petőfi Irodalmi Múzeumban ki is állították.
És akkor téged az így még jobban elvarázsolt. És
hát igen, mert hogy így látszott az, hogy jó, ez az ilyen spanyol-portugál világ, ez önmagában nagyon érdekes, de hogy van egy még érdekesebb vetület ennek az egésznek. Aztán elkezdtem rájönni, hogy mi az érdekes benne számomra, az, hogy így keverednek a kultúrák, hogy van egy európai elem, van egy indián elem, van egy afrikai elem, és hogy ezeknek egy teljesen új minősége jön létre. Uh-huh. És ezt meg akartam ismerni. Nem volt könnyű, tehát hogy amikor először kijutottam Latin-Amerikába, az 2010-ben volt, úgyhogy akkor már egy jó ideje foglalkoztam ezzel, és aztán onnantól kb., amióta először kijutottam Latin-Amerikába, azóta abszolút ez az érdeklődésemnek a fókusza.
És Chile hogy jött? Az ilyen teljesen véletlen volt, vagy te már azt így konkrét?
Tök véletlen volt. A Corvinusra jártam akkor doktorira, és a Corvinusnak volt megállapodása a Chilei Egyetemmel, az egyik Argentin Egyetemmel, és egy mexikói egyetemmel is. Nem, bocsánat, egy mexikói egyetemre később külön egy másik módon pályáztam. Perui volt a harmadik, igen. Tehát, hogy volt egy chilei, egy argentin és egy perui egyetem, és mind a három helyre írtam a koordinátornak, hogy hát én is szeretnék kimenni fél évre. Az argentinok azt válaszolták, hogy sajnos nem, mert hogy ez pont így úgy nem jön ki a lépés, vagy nem tudom, a perüiek nem válaszoltak egyáltalán, a chileiek meg válaszoltak, hogy rendben, nagyon szívesen, tehát igazából ez nem rajtam múlott, hogy pont Chilébe mentem.
De neked tök mindegy volt.
Hát nekem úgy volt, hogy nyilván lettek volna preferenciáim, tehát hogy ha lehetett volna, én akkor valószínűleg inkább Perúba mentem volna, mert az egzotikusabbnak tűnt, de azt mondtam, hogy hát akkor Chile, akkor Chile. És a másik, amit megmondtam, a mexikói, az meg van egy államközi ösztöndíj Magyarország és Mexikó között, mint ahogy van Magyarország és Kolumbia között is, és emiatt doktoranduszok pályázhatnak arra, hogy végül is a mexikói államnak a pénzén kimehessenek, körülbelül fél éves ösztöndi időszakokat szoktak finanszírozni, és akkor azt pályáztam meg, ahhoz kellett egy fogadó egyetemet találni. Az olyan szempontból könnyebb volt, hogy ott nem 3, hanem 30 lehetőségből lehetett választani. Mindenkinek írtam, és hát 3-an válaszoltak pozitívan. Azt hiszem, abból az egyik az Tijuanában volt, és akkor arra gondoltam, hogy ez azért nem egy életbiztosítás, az
emelni
fél évre a határa, igen, ahol minden drogcsempész ott koncentrálódik. És végül is Tolukában keveredtem Mexikóba, tehát hogy úgy volt, hogy igazából ha az egyiket megkaptam volna a két ösztöndi közül, már az is elég lett volna, de mind a kettőt megkaptam, így néhány hét eltéréssel kaptam meg az e-maileket, hogy mehetek, és akkor a 2010-2011-es év, ami a doktori képzésemnek a harmadik éve volt, ez úgy nézett ki, hogy voltam fél évet Chilében, hazajöttem egy pár hétre, és aztán elmentem Mexikóba további fél évre. Uh-huh.
Ezek az ösztöndíjak elérhetők mai nappal is? Tehát, hogyha valakinek megtetszik Latin-Amerika is...
A mexikói tudom, hogy létezik, és a kolumbiai, ami akkor még azt hiszem,
ez,
hogy...
Ez új dolog lehet,
a kolumbiai az új. A kolumbiai az kb. 1-2 éve van. Ugye kolumbiaiak jöhetnek ide, azt hiszem, hogy a Balassi ösztöndíjjal, és magyarok is mehetnek Kolumbiába, arra is van lehetőség, hogy valaki az egész mastert Kolumbiába végezze. Nyilván ahhoz azért kell egy elszántság, hogy valaki azt mondja, hogy akkor most így 2 vagy 3 évre elmegyek tanulni Kolumbiába, de ugye te is, én is jártunk Kolumbiába, tehát hogy ez egyáltalán nem olyan rémisztő dolog, mint első hallásra
van. Sőt, tehát biztos ismered a Kolumbiának az országimázs mottóját, hogy az egyetlen veszély, hogy ott akarsz maradni.
Igen, ezt én is hallottam, hogy de és aztán arra gondoltam, hogy igen, hát valóban tényleg a Kolumbia az egy nagyon olyan hely, ahol az ember ott akar maradni, és így több időre akar maradni, de azért vannak még veszélyek, tehát hogy nem mondom azt, hogy teljesen.
Persze. Még mielőtt legelőször kimentél, milyen elképzelésed volt így egész Latin Amerikával kapcsolatban, illetve Chilével? És mondjuk a valóság ehhez képest mi volt?
Hát volt egy olyan szemüvegem, amin keresztül néztem az egészet, ez nyilván ezek a olvasmányélmények alapján, tehát egyrészt a regények, másrészt az a fajta 70-es, 80-as évekbeli társadalomkritikus szakirodalom, ami az indiánok elnyomásáról szól, meg a neokolonializmusról szól, meg arról, hogy a gazdagok hogy zsákmányolják ki a szegényeket, tehát ez az ilyen csegevarai mentalitás, Galeanónak a Latin Amerika nyitott sebei, meg ezek a könyvek, és akkor mindenben azt láttam, hogy fú, itt biztos egy ilyen fehérek elnyomják a szegény indiánokat típusú dolgot látok, aztán utána elkezdtem érteni ezt, hogy ez ennél jóval komplexebb, de hogy Chilében az első hetekben, hónapokban, ahova én bekerültem a Chilei Egyetemnek, hát ugye több helyre is jártam órák miatt, de alapvetően az a kampusz, ahova az óráim többsége miatt jártam, az a bölcsészkar meg a társadalomtudományi kar tartalmazta, oda már akkor, ez ugye egy évvel a későbbi nagy chilei diák megmozdulások előtt volt, de akkor már hetente voltak olyan tüntetések, megmozdulások, aminek az lett a vége, hogy bejött a rendőrség, és akkor könnygázzal oszlatott. Úgyhogy volt egy ilyen elég erős forradalmi hangulat.
Ez egy állami egyetem?
Aha, igen, ez az Universidad de Chile.
És ezt ugyanúgy kell elképzelni, én csak Kolumbiában láttam ezt, hogy vannak az állami, elég sok állami egyetemek, és nagyon komoly szinten és pénzért folyik az oktatás, ahol általában a jobb módú, felsőbb rétegek csemetei tanulnak, és vannak az állami, ahol, ahogy említetted, inkább az ilyen forradalmi eszméket és szellemiséget követő diákok tanulnak, és általában egy alacsonyabb társadalmi rétegből.
Igen, ez a kettősség megvan, tehát a magánegyetemek azok valószínűleg sokkal jobban el vannak látva infrastruktúrával, iszonyatos tandíjakat fizetnek azok, akik oda járnak, és ez sokkal inkább ilyen business management, ilyen dolgokra készíti fel a diákokat. Jellemzően a humán és társadalomtudományokat nem finanszírozza a gazdag szülő, hanem hogy ezek a képzések, ezek az állami egyetemeken megtalálhatóak, és sokkal átpolitizáltabb ez a felsőoktatási szféra, mint Magyarországon.
És milyen volt megérkezni? Hogy fogadtak? Sok külföldi volt akkor ezzel a program keretében, vagy azért egy voltál
Voltak, de hogy igazából úgy lettek nekem külföldi ismerőseim, barátaim, hogy egy ilyen hatalmas házba laktam, ahol volt rajtam kívül még 9 diák, tehát egy ilyen olyan ház, ami ott lakott a tulajdonos is a családjával, de hogy kiadta a szobákat, és akkor ott volt egy olasz, egy portugál, egy finn, egy német, egy francia és én, mi voltunk a külföldiek, és volt még 5 chilei is, és ez nagyon jó volt, mert hát ugye egyfelől megvoltak azonnal azok az emberek, akikkel le lehetett járni, bulizni, vagy túrázni, vagy bárhova. Másfelől meg azért a chileiekkel egy elég intenzív interakció volt, tehát mindig ők elmesélték, hogy amit láttok, az hogy van úgy igazából szerintük, és akkor ezek az ilyen európai perspektívák, ezek szép lassan elkezdtek elhalványulni.
Kellett hozzá a te nyitottságod, vagy azért mindenkinek sikerült beilleszkedni, és mindenkit tárt karokkal fogadtak?
Hát nyilván az jó, hogyha az embernek van egy interkulturális érzékenysége, és hogyha valaki fura, akkor nem egyből úgy reagálni rá, hogy fú, ez az ember, ez hülye, hanem megpróbálni megérteni, hogy ezt miért csinálja, de azért azon kívül meg nyilván vannak olyan emberek, akik meg tényleg furák, és így nehéz velük kijönni, de hogy azt vettem észre, hogy, hogy egy eléggé kedélyes, befogadó társaság volt ez. Azok, akik sok latin-amerikai országot ismernek, azok a csileieket egy kicsit távolságtartóbbnak írják le, mint mondjuk a kubaiak, vagy a kolumbiaiak, vagy úgy általában mindenki a Karib-térségben. De én azért inkább ebben az egyetemista közegben mozogtam, ahol sokkal nyitottabbak voltak az emberek.
Uh-huh. Itt történt, emlékszem a könyvedből egy történetre, az itt történt meg Chilében, hogy addig a szomszédot addig zavarja a házi buli, amíg őt is meg nem hívják?
Hát ott volt nagyon sokféle házi buli, igen, úgyhogy ott a környéken mindenki tudta, hogy kik vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt egy túl jó hírű környék. Néhányan föl is vonták a szemöldöküket az egyetem koordinátora, amikor meghallotta, hogy hova fogok költözni, hogy gondoljam át, mert hogy ez egy nem egy jó hírű környék, de hogy egyébként egy tök jó bulis környék volt. Kb. Olyan volt, mintha most valaki a 8-kernek a kicsivel a körúton kívül eső részére menne, tehát hogy nem vészes egyáltalán, de hogy rossz a híre. Ilyen helyen laktam, és nagyon élveztem.
Aha, mi volt a legjobb benne?
Az volt a legjobb benne, hogy két sarokra volt egy tér, ami hát így úgy használták a diákok, mint az Erzsébet teret, tehát hogy oda kiültek, és akkor ott így buli előtt ott találkoztak, ott melegítettek, körbejártak a sörök meg a piszkók. És volt egy azóta már bezárt koncertterem, a Galpon Viktor Hara, ahol meg nagyon jó koncertek voltak. Egyébként nagyon lepattant hely volt, tehát hogy nem csoda, hogy bezárták, mert valószínűleg így összedőlt valamelyik része, de hogy tényleg nagyon jó bulik voltak ott, és ez nagyon, hát ez azért strukturálta a hétvégémet általában.
Aha. Piszkó ez a helyi pálinka, ez perui?
A piszkó, na hát hú, ebben vele kérdeztél, a piszkó az, amin egy chilei és egy perui azonnal összeverekszik, hogy kitől származik a piszkó. A piszkó az cukornádból van, tehát gyakorlatilag egy cukornád törköly. Nem, bocsánat, hülyeséget mondok, szőlőtörköly. Tehát, hogy szőlőtermesztés van Észak-Chilében és Dél-Peruban, ugye híresek a chilei borok, és hogy az ebből készült törköly pálinka, a piszkó, az mind a két országban ilyen nemzeti ital státuszban van. Meg fognak rám haragudni a chileiek, hogyha ezt megtudják, de szerintem a perui piszkó sokkal finomabb. Azt meg lehet inni úgy is, hogy nem önti föl az ember kólával, a chilei piszkó az elég rossz. Még azok is, amiket úgy brendelnek, hogy ez minőségi, kézműves akármi, igazából ezek törköly pálinkák, és csak kólával lehet meginni őket. Aha,
tudnék párhuzamot húzni a pálinkával, és itt a szomszédokkal, hogy ki akarja magának tudni a pálinkát, akkor ez körülbelül ugyanaz a vonal. És akkor ennek egy íze van, az egyik iható, másik ihatatlan.
Hát ennek alkohol íze van, én ugyan nagyon sok bukét nem fedeztem fel benne. Uh-huh.
És akkor a fiatalok hogy állnak, ugyanúgy zajlik az egyetemi élet, mint mondjuk itthon, csomót söröznek, piálnak, elmennek bulizni, ismerkednek, és közben megbeszélik a politikai kérdéseket egymással?
Hát két dolog van, az egyik ugye ez, hogy tényleg politikai aktivitásuk a sokkal magasabb, és nyilván az én meglátásom az egy kicsit torzít olyan értelemben, hogy egy nagyon speciális helyen és egy nagyon speciális időpontban voltam, tehát tényleg a nagy chilei diákmozgalom előtti évben, amikor már nagyon fortyogtak az indulatok. A másik pedig, és vicces, hogy pont egy ilyen gamer pubban ülünk most, hogy nagyon erőteljesek az ilyen gamer szubkultúrák Chilében, és most láttam nemrég egy kimutatást, hogy az OECD országok között Chilében töltik a legtöbb időt a számítógép előtt a gyerekek és a tinédzserek, és így nagyon-nagyon nagy hatása van a számítógépeknek és a számítógépes játékoknak a chileiekre, tehát hogy én nem vagyok geek egyáltalán, és így nem tudtam ezeket a referenciákat tökre, tehát nekem sok esetben ott mutattak meg nagyon sok minden olyan játékot, olyan dolgokat, amikről azelőtt nem is tudtam.
Uh-huh. Azt nem gondoltam volna. Azt már hallottam, hogy rengeteg startup, ilyen inkubátor, cég és iroda nyílik, akik segítik
nagyon rá van, ezeket. Tehát nagyon-nagyon rá vannak állva az ilyen csúcstechnológiára. Ezen kívül még ami érdekes Chilében, hogy ott van az egyfőre jutó legtöbb metalzenekar. Ez is nem tudom, hogy miért alakult így ki, de hogy tényleg rettenetesen sok rock és metalzenekar van, és nagyon sok tribute zenekar van, aminek valószínűleg az volt az oka történetileg, hogy híres zenekarok nem jutottak el Chilébe, mert nagyon messze van, és ugye miért a chiliek elkezdtek összeállni és eljátszani maguknak a Metallica számokat, meg a többi.
Az érdekes. Hogyha így egész Latin Amerikát nézzük, és ki kellene emelned Chilét, akkor mit mondanál, hogy miben különböznek ők az összes latin amerikaitól, akár az emberek, akár mint így a város és országképet nézzük?
Talán Chilében van a legmagasabb átlagos jólét Latin Amerikában. Tehát, hogy Chilében van a legtöbb középosztálybeli és felső középosztálybeli ember ugye a társadalom százalékában. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek szegények, mert nagyon nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek mindenhol. Tehát, hogy az összes latin amerikai országra jellemző az, hogy szuper gazdagok meg szuper szegények élnek egymás mellett. Chilében is így van, de hogy Chilében mégis ez az ilyen felső és közép réteg az jóval nagyobb arányú, mint máshol. Tehát, hogy van egy ilyen középosztályi réteg, ami máshol sokkal szűkebb. Etnikailag nekem érdekes volt, nagyon sokáig nem tudtam hova tenni a chileieket, mert hogy nem egyértelműen európai arcvonású a legtöbb chilei. De más mesztricebb országokhoz képest azért az európai elem az abszolút többségben van.
Pedig akik chileiket én láttam, akikkel találkoztam, azt simán el tudtam volna képzelni, hogy itt sétálgatnak, és kint sem tűntek volna a tömegből, tehát simán elmennének magyaroknak is akár, vagy bármilyen.
Hát igen, de ez az összes latin amerikai országban úgy van, hogy el tudsz menni egy olyan közegbe, ahol mindenki úgy néz ki, hogy Európában se tűnne föl, és el tudsz menni olyan közegbe, ahol mindenki úgy néz ki, hogy ő így indiánabb, vagy afrikaibb arcvonásokkal rendelkezik. Ez nyilván attól függ, tehát hogyha egy felső középosztálybeli közegbe vagy, akkor valószínűleg sokkal több a fehér, mint hogyha egy külvárosban.
A helyieknek az életében említetted a chilei bort, az mennyire meghatározó? Mindenkinek van egy nagypapája, aki csinálja a bort, vagy ezt inkább mint egy nemzeti büszkeség tekintenek rá? Tehát van személyes kapcsolatuk vele?
Hát ez az érdekes, hogy Chile ugye egy nagyon diverz ország földrajzilag, 4000 km hosszú a legészakibb meg a legdélibb részek között, és hogy a bor ennek csak egy kis részén terem meg. Tehát, hogy nyilván aki Patagóniában egy ilyen hideg égőben lakik, vagy aki a sivatagban lakik, annak nem terem meg a kertjében a szőlő. Egy elég jól körülhatárolható régió, Santiago-tól északra és délre, ahol tényleg bortermelő vidék van. Ez az egész ilyen chilei bor kultúra, meg ez az egész mezőgazdasághoz való viszony, ez nagyon fontos a chileieknek. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen agrár lelkülete az embereknek, annak ellenére, hogy nem mindenki olyan helyen lakik, ahol földművelésre alkalmas a terület. És itt van egy érdekes, hát egy ilyen rivalizálás Argentinával, mert ugye argentin borok is nagyon híresek, az argentin marhahús is világhírű, és mind a két országban ugye ez a klasszikus családi vasárnapi esemény az az, hogy hús sütnek.
Hússal?
Igen, tehát hogy elképesztő méretű sztékeket rátesznek egy grillrácsra, és akkor azt megrillezik, és általában vörös bort isznak hozzá. Mm-hmm. És ugye az argentinok megvannak róla győződve, hogy a chilei bor sokkal rosszabb, csak jobb a marketingje, chileiek meg vannak róla győződve, hogy a chilei terroár az olyan, amilyen nincs Argentinában, és akkor amilyen teljesen más az ő boruk, úgyhogy ez egy érdekes.
És mi a te véleményed?
Hát én sokkal több chilei bort ittam értelemszerűen, mint argentint, és sokkal több rossz chilei bort ittam valószínűleg pont emiatt.
Úgyhogy nem tudom, egyetemi évek
igen, alatt. Igen, hát ott vannak ezek a dobozos borok meg minden, úgyhogy nem.
Ugyanilyen tetrapak, mint nálunk
persze,
a tejek.
Aha. Úgyhogy nem tudok állást foglalni. Egyébként nagyon finom chilei borokat is ittam, és nagyon finom argentin borokat is.
Van egyébként az egész borkultúra mögé felépítve egy turizmus? Akik nem tudom, külföldiek csak azért mennek, hogy borkóstolókat tartsanak.
Igazából őszintén egy európainak nem annyira érdekes ez a dolog, mert mi már elég sokszor akartunk, eljuthattunk borospincékbe. Ez sokkal nagyobb flash az ottaniaknak, tehát hogy nekik azt mondani, hogy úristen, egy borászat, az egy chilei, vagy pláne olyas valaki, aki nem bortermelő régióból jön, tehát hogy mondjuk egy brazilnak, vagy egy kolumbiainak azt mondani, hogy egy borászat, az sokkal érdekesebben hangzik.
És a steak?
A steak az világbajnok, tehát hogy az kétségtelen, hogy hatalmas, jó minőségű húsokat Chilében, Argentinában, Brazíliában, Uruguayban érdemes enni. De Chile alapvetően tök drága, tehát hogy ott minden beleértve a marhahúst is nagyon drága, de mondjuk mondjuk Argentinában vagy Uruguayban ott sokkal inkább lehet ilyen elképesztően üretüsztékeket tenni.
Uh-huh. És neked mennyire sikerült az országot bejárni? Hát hatalmas ország, főleg egy ilyen hosszúkás vonalban elterül az egész. Mit sikerült?
Hát ez úgy volt, hogy eleve, amikor megérkeztem, akkor az elején én még eléggé féltem egyedül mozogni. Azt egy pár nap alatt levágtam, hogy Santiago egy relatíve biztonságos város, és akkor így eltelt néhány hét, amikor már úgy éreztem, hogy most már egyedül mászkálok, és nem aggódok, hogy ki jön utánam, vagy hogy egyedül felszállni a buszra, vagy nem tudom. De még ahhoz egy kicsit gyáva voltam, hogy neki induljak egyedül. Tehát ennek még meg kellett érni az időnek, és akkor lakótársaimmal két hónap után elmentünk, mert akkor volt az Atacama sivatagban, amikor virágzik a sivatag. Ez mindig szeptember-októberben van, és leesik az eső, évente egyszer van esőzés az Atacama sivatagban, és akkor onnantól kezdve körülbelül 10 napig, 2 hétig virágzik a sivatag, és gyönyörű rózsaszín, lila, sárga virágokkal van tele az egész sivatag, és akkor megbeszéltük, hogy ezt látni kell mindenképpen, és akkor béreltünk egy kocsit, és elmentünk, és megnéztük. És aztán láttam, hogy hát ugye ez a régió is teljesen biztonságos, teljesen nyugis, aztán utána szép lassan voltunk együtt ugyanezzel a társasággal Buenos Airesbe, ez mondjuk egy kicsit neccesebb hely ilyen szempontból, de aztán így rájöttem, hogy végül is lehet utazgatni, nem annyira eszik forrónak ását, és aztán hát itt szép lassan így rákaptam arra, hogy ha nem jött velem senki, akkor én is elmentem ide-oda-amoda.
És miből eredt ez a óvatosság, félelem, tehát ez csak a közbiztonság és a sztorik, amiket hallottál mondjuk a helyiektől, vagy ők nem engedtek, vagy inkább benned volt egy ilyen félelem, vagy amiket még itthonról gondoltál Latin-Amerikáról?
Én fegyveres támadást soha nem láttam. Se velem nem történt meg, hála Istennek, se szemtanúja nem volt egynek se. Nyilván az ember úgy áll hozzá, hogy ez egy kevésbé biztonságos régió, itt ezek előfordulhatnak, és az elején ettől féltem. És ami még érdekes, hogy nem csak az Európából hozott aggodalmaim voltak, hanem a chilei felső középosztály is iszonyatosan aggódik azon, hogy bármi történhet vele. Nyilván, hogyha valaki nem turistaként van ott, hanem az egész életét Chilében élte le, akkor nagyobb esély van rá, hogy valamikor őt kirabolták fegyverrel. Tehát mindenkinek vannak ismerősei, akiket a nyílt utcán pisztolyjal, vagy késsel, vagy ilyesmi, és ők emiatt sokszor le akartak beszélni engem arról, hogy bizonyos városrészekbe menjek, vagy hogy egyedül elmenjek ide-oda. De aztán rájöttem, hogy a turistára azért egy kicsit más szabályok vonatkoznak. Tehát, hogy turistaként többet engedhet meg magának meg az ember olyan értelemben, hogy pontosan levágják ezt az ilyen diák per hátizsákos turista státuszt az ottaniak, hogy ez mit jelent, hogy te európai vagy, te külföldi vagy, a konzulátusod az baj tud okozni, hogyha nagyon nagy bajba keveredsz, tehát hogy valószínűleg egy külföldi állampolgárt, hogyha baj ér ezekben az országokban, akkor a hatóságok sokkal jobban fognak neki segíteni azért, hogy ne legyen ebből valamiféle diplomáciai manőver, ez az egyik. A másik pedig, hogy nyilván azt is tudják, hogy egy hátizsákos turistánál vagy diáknál nincs annyira sok pénz. Tehát, hogy akinek inkább van félnivaló egy ilyen kevésbé biztonságos környezetben, az a chilei felső középosztály, akik elegáns ruhákat viselnek, és drága kocsikkal járnak, de őket lehet, hogy a nyílt utcán ki fogják rabolni. Aha.
És talán az ő saját félelmüket vetítették át rád, és anyáskodtak fölötted, hogy ezt nem szabad.
Hát nem vetítették, hanem az ő világukban ez így van. Uh-huh. És akkor azt gondolták, hogy rám is ezek a szabályok érvényesek, és én meg rájöttem, hogy voltak éppen nem. Én így, sokszor volt olyan érzésem, hogy olyan egy kicsit, mint hogyha lifteznék a társadalomban, azáltal, hogy folyamatosan utaztam. Hát így belekeveredtem a legkülönbözőbb társadalmi rétegeknek az életébe, pláne később, amikor voltam Brazíliában is, meg Kolumbiában, meg Ecuadorban, meg hasonló helyeken. Ugye sok esetben couchsurfinggel szálltam meg, tehát kifejezetten kerestem azokat a lehetőségeket, hogy helyiekkel találkozzak, és akkor azért nagyon sokszor volt az, hogy gazdagabb helyen voltam, szegényebb helyen voltam, adott esetben egy nap egyszer-kétszer is átléptem ezeket az ilyen olyan merev választóvonalait a társadalomnak, amit egy ottani nem tud átlépni. Azzal, hogy én külföldi voltam, ezeket a dolgokat át tudtam lépni, és így néha tényleg nagyon furcsa volt megtapasztalni, hogy az egyik pillanatban én így gazdagnak érzem magam, és arra gondolok, hogy mennyivel több lehetőségem van, mint ennek az embernek, és aztán aznap kicsivel később is megismerkedek valakivel, aki meg sokkal gazdagabb, mint én, és hogy számára ez az egész, az, hogy így miért nincs autóm, és miért nem azzal járok, az így nem is érthető.
És akkor mekkora részét jártad be Chilének?
Hát végül is majdhogy nem az egészet. Ugye olyan szempontból könnyű, hogy Santiago-ba laktam, és Santiago-ból elég olcsóak a belföldi repülőjáratok mindenfelé, úgyhogy lementem Patagóniába, akkor busszal visszajöttem, voltam északon is az Atacama-sivatagban.
Az mennyi mondjuk visszabuszozni?
Hát én nem megállás, nem megállás nélkül, de hogy ez egy 10 napos túra volt úgy, hogy lementem Punta Arenasba, és akkor voltam néhány napot túrázni a Torres del Paine Nemzeti Parkban, aztán felültem egy buszra. Én nincs végig út Chilében, tehát hogy át kell menni kétszer Argentinába ahhoz, hogy az ember vissza tudja jönni Patagóniából, vagy hajóra kell ülni, és akkor a buszt választottam, mert sokkal olcsóbb volt. És akkor átment a busz Argentinába, ott megtett egy távot, akkor visszaért a chilei oldalra, akkor megint elfogyott az út, megint vissza kellett menni, és akkor így keveredtem vissza végül is. Hát egy, szerintem majdnem egy hétig jöttem visszafelé onnan.
De itt is volt mondjuk olyan veszély, tehát ilyen közbiztonság, tehát ilyen biztonsági kérdések ezen a részen lenni Patagónia, vagy inkább ez, hogy mondjuk az ember tudja, hogy merre megy, hol megy, ez inkább a nagyvárosokban igaz. Hogy
Patagóniában a biztonság az sokkal inkább a természettel kapcsolatos, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon vad vidék olyan értelemben, hogy eléggé ellenségesek a természeti viszonyok, borzasztó erős szél van egyfolytában, nagyon nagy hőmérséklet ingadozás van, ahol kirándultam, ott teljesen vad volt a terep, tehát hogy csak így ki volt nagyjából táblázva, hogy merre kell menni, de hogy nem voltak kiépített ösvények, hanem csak ilyen csapások. Tehát, hogy az történhetett volna meg velem valószínűleg, hogy leesek valami szikláról, és akkor ott vagyok a legközelebbi kórháztól 1500 km, vagy mennyire. Az nyilván nem lett volna kellemes, de az emberektől ott nincs igazán miért félni. Tehát, hogy azokon a helyeken egyébként az a tapasztalatom máshol is, hogy ahol kevés ember lakik meglehetősen ellenséges természeti környezetben, ott sokkal nagyobb az összetartás, mert itt tudják az emberek, hogy egymásra számíthatnak csak.
A tengerparti rész, ha valaki belegondol, hogy Chilébe szeretne menni tengerpartozni, van olyan része, ahova érdemes menni, és amit így ajánlanál?
Hát ugye Az egész ország végig egy tengerpart lényegében. A rossz hír az, hogy nagyon hideg a déli csendes
óceán. Olyan, ahova érdemes elmenni, és az ember úgy megy el, hogy strandol egyet tényleg, és homokos.
Hát ha valaki már ott van, akkor igen, Viña del Mar és környéke, ott nagyon szép strandok vannak, de hogy ha valaki strandolni szeret, és ez fontos tényező az utazásnak a tervezések, akkor ne Chilében menjen, hanem akkor már menjen el Peruig, vagy menjen el Uruguayba, vagy pláne Brazíliába, vagy Kolumbiába.
Mit mondanál, hogy miért menjen el valaki Chilébe? Hogy valaki ránéz a térképre, elmennék Latin-Amerikába. És hogy miért legyen az, hogy az ember azt választja ki, hogy na jó, vagy én Chilébe megyek?
Hát, hogyha valaki nagyon a természeti környezetre kíváncsi, akkor dzsungelen kívül minden van Chilében. Tényleg a sivatag, vulkánok, ilyen tundraszerű, magashegységi környezet, fjordok, tehát fantasztikus, gyönyörű tájak vannak, tehát ilyen értelemben egy nagyszerű kiránduló hely. Kulturálisan pedig Chile tényleg az egyetlen olyan latin-amerikai ország, azt gondolom, ahol van valamiféle ilyen progresszív felső középosztály, és hogy emiatt egy nagyon intenzív kulturális élet van, főleg Santiago-ban. Tehát, hogy eljárni helyekre, koncertekre, stb. Szerintem tök jó erre Santiago.
Ugye leginkább, ami neked onnan hiányzik Chiléből, és azt mondod, hogy na, ez úgy, nem tudom, egy olyan beszélgetések, olyan a steak, vagy nem tudom, az életvitel, bármi.
Elképesztő humora van a chileieknek.
Jó.
Nem nehéz lenne ezt így elmondani, hogy milyen. Van egy ilyen nagyon nagy adag önirónia, egy nagy adag ilyen életvidámság, ami ugyanakkor sohasem direkt. Tehát, hogy nem az van, hogy jaj, de jó, hogy élünk, hanem mindig van egy jó nagy szarkazmus benne, de a végkicsengés általában pozitív.
És büszkék magukra?
Hát ezt is úgy annak fényében, amit az előbb elmondtam, tehát hogy természetesen büszkék magukra, és ők az elsők, amikor magukra rosszat kell mondani, akkor nem fogalkodnak vele. Mm. Úgyhogy van egy nagyon, nagyon jó pofa önképük is.
És akkor találkoztál már ott Chilében más dél-amerikaiakkal, akik által már kezdted megismerni a többi latin-amerikai országot?
Igen, hogyha hát eufemisztikusan az a helyzet, hogy a chileiek azon kívül, amiket elmondtam pozitívumokat, egyébként meglehetősen rasszisták, és eléggé rossz véleménnyel vannak az indián és fekete bőrű latin-amerikaiakról.
Tehát, hogy náluk van fekete bőrű? Vittek oda rabszolgákat?
Náluk nem volt történetileg, de az oda bevándorló kolumbiaiak és haitiak, azok elég szép számban vannak. Tehát Santiago-ban egy elég nagy fekete bőrű közösség van, ők gyakorlatilag mind bevándorlók, és mind első generációsok, tehát ez nem egy olyan régi történet. És a saját indiányaikkal is elég rosszul bántak, ugye a mapuche indiánoknak a küzdelmei, azok már évszázadokra nyúlnak vissza. És a bevándorolt bolíviai és perui embereknek is a nagy része az indián vagy mestic, és hogy róluk a chileieknek tényleg elképesztően rossz véleménye van, tehát hogy fáj az embernek hallgatni ezeket a mondatokat, amiket kimondanak. Úgyhogy úgy kezdtem el találkozni a többi latin-amerikaival nagyjából, hogy Santiago-nak a belvárosában ők utcajárusként vagy más módon próbáltak megélni, és láttam azt, hogy ugye ez az ilyen kedélyes, középosztályos chilei világ, ez inkább a kivétel sem, mint a szabály a világnak ezen a részen, és akkor elkezdtem érdeklődni, hogy ott milyen lehet az élet, ahonnan ők jönnek.
Uh-huh. Ilyenkor már tudtad, hogy a következő Mexikó lesz? Vagy nyitott voltál, hogy bárhova mennél?
Nem, amikor Chilében voltam, akkor tudtam már, hogy ez a Mexikó megvan, és hogyha ennek vége lesz, akkor én utána megyek tovább Mexikóba, és vártam is egyébként. És amikor vége lett a tanításnak Chilében, akkor még volt 3 hetem, és akkor voltam Bolíviában és Peruban. Na és az tényleg borzasztó érdekes volt. És aztán ezen a vonalon ment tovább Mexikó is. Tehát ez sokkal inkább ez az indián többségű vagy mesztisz többségű társadalmak, ahol nagyon sok minden öröklődött még a Kolumbusz előtti időkből át.
Mm-hmm. És ők ugyanúgy néznek mondjuk a bolíviaiak, a peruiak a chileiekre, mint a chileiek rájuk?
Hát történetileg gyűlölik egymást. Volt egy háború 1879-től 80-valahányig, a Csendes-óceáni háború, amikor Chile megtámadta Bolíviát és Perút, és Bolíviának azóta nincsen tengerpartja, amióta Chile azt a régiót elfoglalta, és emiatt a bolíviaiak azóta is az országuk rossz gazdasági teljesítményét oda vezetik vissza, hogy hát nincsen tengerparti kijáratuk, és emiatt nem tudtak rendesen fejlődni. A peruiak ugyanígy, mivel tőlük is egy részt elfoglalt Chile ebben a háborúban, nagyon nagy ellenségeskedések voltak a két ország között. Ez egyébként aztán soha nem fajult további háborúkká, hanem csak megmaradt egy ilyen több mint 100 éve befagyott konfliktus.
Uh-huh. Hányban volt? Melyik évben volt Bolívia?
2010-11-ben voltam ott.
Volt bármiféle hatása a Rózsa Flores ügynek?
Pont egy akkor, szerintem...
Mert ez 2009-ben
igen,
történt.
Nem sokkal előtte volt, mint hogy én voltam, és benne is volt a gondolataimban, hogy hát ha meglátják azt, hogy én magyar vagyok, és akkor azonnal arra gondolnak, hogy én is azért megyek, mint a Rózsa Flores, de nem, soha nem történt ilyesmi.
És mondjuk Chilével kontrasztban mi volt az, ami a legérdekesebb, vagy legemlékezetesebb volt ezekben az országokban, amit említettem ugye, hogy sokkal erősebb ez a régi indián hagyomány, ezen kívül bármi más?
Hát meg sokkal szegényebbek, tehát Bolívia egy kifejezetten szegény ország, sokkal alacsonyabb a szolgáltatásoknak a színvonala, sokkal inkább az egész ország egy ilyen az elérhető legalacsonyabb színvonalon megoldjuk a problémákat módon működik, az egy Chilénél sokkal jó módúbb, de hogy pont emiatt sokkal érdekesebb is volt. De nyilván a közlekedés, a szállásoknak a minősége az mind elég rossz volt. Ugyanakkor kimegy az ember a piacra, és olyan dolgokat lát, amiről azt se tudja, hogy micsoda.
Aha, mit láttál?
Például vettem magamnak egy láma embriót, és szárított láma embriót, és hogy ki kellett választani egyet, mert ilyen fürtökbe lógtak a kiszáradt láma embriók. Ennek szerencsehozó hatást tulajdonítanak az indiánok, és hogyha elvettél a láma, akkor az embriót felszedik, kiszárítják, és akkor ez talizmánként, vagy ha pici, akkor hordják magukkal, ha nagy, akkor pedig az újonnan épült házak alá ellássák.
És ez megvan mai napig?
Nem mertem behozni
Azt akartam kérdezni,
hát hogy... úgy voltam vele, hogy most nem hiányzik nekem az, hogy így belépek az Európai Unióba, és akkor a vámos talál nálam egy kiszárított láma embriót, úgyhogy nem, azt ott elástam egy kaktusznak a tövébe.
Az szép. Mennyi ideig voltál Bolíviában?
Összesen a Bolívia-Peru az egy kicsit több, mint hát 2-3 hét volt majdnem, kb. Nem sokat sajnos, sokkal többet kellett volna.
Összességben így az élményed vele kapcsolatban, hogy ennyivel szegényebbek, te azt érezted, hogy vissza akarsz menni és még többet megismerni belőle?
Persze, tehát ez egy tök érdekes hely, és csak egy, hát igazából a felföldnek egy részét láttam Bolíviából, és Bolíviának van egy ilyen alföldes része is, aminek egy része az ilyen pampa, másik része meg dzsungel. Ezeken a helyeken egyáltalán nem voltam. Ilyen tájakon voltam később más országokban, de Bolíviának ez a része, ez kimaradt.
Uh-huh. Jó, akkor ugorjunk át Mexikóba. Megérkeztél Mexikóba, akkor ma volt egy ilyen elképzelésed egész Latin-Amerikáról. Milyen volt megérkezni?
Hát Mexikó tök más. Tehát, hogy az egy annyira fura ország, hogy azóta is a kedvencem egyébként, imádom Mexikót. De hogy Chilében egy 2-3 hét után azt éreztem, hogy én itt nagyjából értem, hogy miről van szó. Mexikó nagyon nagy, nagyon összetett, nagyon komplex, egyszerre vannak dolgok, amik nagyon komolyan vannak véve, vannak dolgok, amik sokkal kevésbé.
Bocsánat, úgy érted Chilével, hogy úgy érezted, hogy ezt így kipipáltam, hogy hiába maradok itt, nem tudom, egy évvel többet nem fogok mélyebbre látni, új dolgokat látni. Tehát, hogy nincs sok felfedezni való benne.
Úgy éreztem magam, hogy nagyjából ez a déleurópai mentalitás van ott is, vannak ilyen regionális sajátosságok, de nem annyira lényegesen más, mint amely, tehát, hogy mit tudom én, vannak azok a déleurópai országok, ahol már jártam korábban, mondjuk Olaszország, Spanyolország, meg Portugália, és akkor Chilében olyan érzésem volt, hogy ez plusz egy másik, mint hogyha ez is ott lenne még Portugália egy kicsit túl valahol az óceánban, de hogy kb. Ugyanaz a kultúrkör. És Mexikóban meg azt éreztem, hogy ez valami tök más, tehát itt valami nagyon-nagyon más dolog van. Ennek valószínűleg ugye ez a nagyon mélyre gyökerező indián hagyományok az oka, akár csak Peruban, csak ott ugye nem voltam olyan sokáig. Az a két régió, ahol a nagy indián civilizációk voltak, tehát ugye ez az Azték-Maja régió, Mexikó-Guatemala, illetve ahol az Inka birodalomnak a magterülete volt, Peru, Bolívia, részben Ecuador, ezek azok a részei Latin-Amerikának, ahol megmaradt mind a mai napig az indián kultúrának a dominanciája, de nem tisztán maradt meg, tehát hogy nem az van, hogy ugyanúgy élnek, ahogy az őseik, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, hanem nyilván interakcióba lépett az európai kultúrával, és létrejött valami, ami se nem ősi indián, se nem európai, hanem valami nagyon sajátos keveréke ennek az egésznek.
Akkor az így első pillanatból sokkal jobban tetszett is.
Hát persze, sokkal több felfedezni való dolog volt, viszont nyilván sokkal többször is éreztem azt, hogy egyáltalán nem értem, hogy ez a hely hogy működik. Itt is ugye ez a köztes helyzetem volt meg, tehát hogy egy olyan helyre jártam egyetemre, ami egy régi hacienda volt a városon kívül, és hát oda úgy jártak a diákok, hogy mindenki a saját kocsijával járt ki, de nekem nem volt autóm.
Ez egy jobb módú egyetem volt?
Hát ez egy ilyen kisebb, egy nagyon érdekes, egy kutató egyetem volt, ahol csak posztgraduális képzések voltak, nagyon kis létszámú órák, de ugye nem is ezekre jártam, hanem ilyen konzultációim voltak, és a könyvtárba ültem és olvastam, aztán egy idő után rájöttem, hogy nem kell nekem minden nap ott ülni, hanem hogy elég akkor bemenni, amikor konzultáció van, és akkor elkanászottam, igazából elkezdtem nem bejárni, hanem inkább utazgattam. Úgyhogy ilyen értelemben egy csodálatos időszak volt, és meg közben kaptam ösztöndíjat. És az a hely, ahol volt ez az egyetem, az egy hacienda volt régen, tehát hogy akkor, amikor épültek ezek az ilyen hatalmas farm épületek, akkor ez is úgy volt, hogy egyedül állt ott a megművelt területnek a közepén egy ilyen nagy földbirtokos családnak a háza, ezt alakították át később, csak hogy utána ugye ez a rész, ahol régen a földek voltak, ez benépesült házakkal, és jellemzően szegény emberek laktak ezen a környéken. Tehát, hogy ez az ilyen nagy földbirtokosi udvarház, ez körbe volt véve szegény embereknek a meglehetősen összeeszkábált házaival, és hogy ezen a több kilométeren keresztül tartó, ilyen félig felépült házakból álló részen átment a busz, és aztán rájöttem, mert egyik másik csoporttársam elmondta, hogy ezeken a helyeken így van ilyen zugitalmérés például, hogy be lehet csöngetni, és akkor adnak pulkét. A pulké az, nem tudom, hogy tudod, hogy micsoda, olyan, mint az agave, tehát nagyjából ugyanaz az alapanyaga, mint a tekilának, tehát ez ilyen agaveból készült, de még desztillálás előtti formátumában egy ilyen nyúlós ragadós...
Ilyen szüretlen valami?
Igen, ez egy szüretlen, nyúlós, ragadós, fehér színű folyadék, ami egy nap után egy kicsit már alkoholos, ahogy elkezd erjedni. Aha. Kicsit, tehát olyan, mint a kefír, de hogy nem teljes, hanem növényi íze van. És ez, ahogy erjed, tényleg így óráról órára válik egyre alkoholosabbá, úgyhogy a tegnapi az még jó, a tegnap előtti az már elég karcos, és hogy hát így néha csak annyi van, hogy megy az ember az ilyen szegényebb részein a városnak, és akkor ki van rakva egy seprűnyére, ki van rakva egy műanyag kanna, vagy rá van húzva egy műanyag üveg, és akkor ez azt jelenti, hogy ott pulkét mérnek, és akkor ugye az újonnan sült csoporttársaimmal elmentünk egy ilyen helyre, és akkor tényleg így a garázs mögött így hoztak ki székeket, és akkor ott elkezdtünk pulkézni. Aha. Ezek nagyon vicces ilyen első élmények voltak Mexikóban. Aztán utána, hogy kevesebbet jártam ki, összeakadtam egy couchsurfinges csoporttal, nem azért, mert ott laktam náluk, hanem hogy ott viszonylag kevés ember volt rajta a couchsurfingen, és ők összejártak hetente, két hetente, és ilyen rövidebb kirándulásokat szerveztek, és akkor velük kezdtem el felfedezni a környéket, és tényleg Mexikóban minden faluban van valami azték időkből származó, legalábbis az ország középső részén van valami azték időkből származó rom. A gyerekeknek a jelentős része, akik így szaladnak, tehát meg nem mondanád, hogy nem egy 500 évvel ezelőtti állapot, mert rongyosak, egyébként borzasztó viszonyok vannak egyik-másik településen. Szóval a fejlődés az nem nagyon ért el sok helyre Mexikóban, máshol meg nagyon egyenlőtlen a fejlődés. Tehát látod azt, hogy vannak emberek, akiknek nagyon nagy kocsiaik vannak, és aztán utána vannak ilyen kaibák, amiből így jönnek ki a szegény gyerekek.
Chile után azért gondolom, hogy sokkal bátrabban mertél körbejárni a környéket, utazni, bemenni olyan neccesebb helyekre, mondjuk bekopogni, hogy mi volt a neve? Pulpo?
Pulke.
Pulke, hogy pulkét így áll.
De pulkiről aztán leszoktam, mert nem volt jó igazából, aha, tehát hogy nyilván a kíváncsiság az megvolt, de aztán utána...
Mikor láttad ezt az új városképet, azért itt is az elején megijedtél tőle, vagy úgy tartottál tőle, vagy itt már aztán azt mondtad, hogy most már én nekem van tapasztalatom.
Az a hely, ahol végül találtam magamnak jó áron szállást, ez egy olyan hely volt, ahol volt olyan taxis, hogy nem vitt oda engem haza, hanem két sarokkal arrébb kirakott, és azt mondta, hogy oda nem megy be, és akkor este be kellett gyalogolni, tehát egy elég necces környék volt. De ismét csak ugye a mexikói közép- és felső osztályok gondolták azt, hogy ez necces. Nekem ott külföldiként egyszerű volt, tehát mindenki tudta azt, hogy ebben az utcában egyetlen kis gringó lakik, az én vagyok, és hogy nekem nem kellett úgy igazán félnem, mert mindenki tudta azt, hogy ha valami történik ezzel a srácon, aki itt lakik, akkor az egész közösségnek a szégyene, hogy lám őt így kirabolták.
És ők vigyáztak is rád?
Hát nem vigyáztak, hanem csak nem bántottak. Volt egy-két csáv, aki néha így kóstolgatott, és akkor mindig hát így kértek tőlem 10 pezót, aztán kérdezték, hogy nem lehetne 20 pezó, meg hogy na mindegy, jó az órám, tehát hogy ezek az ilyen klasszikus, ilyen első bepróbálkozások, de ezt én leszereltem azért ilyen udvariasan, de határozottan, hogy jó, hát most egy 10-et adok, 20-at nem.
Aha. És ők maga ez a közösség, ez úgy érezhet, hogy befogadott, meghívtak, nem tudom, az unokaöcsnek a szülinapjára délutáni barbecue, ha egyáltalán voltak ilyenek, vagy azért inkább csak tartották a távolságot, tudtak róla.
A szomszédok nem vitték túlzásba a barátkozást, viszont dolgozott a házon. A háza, amiben laktam, az nem volt befejezve. Tehát, hogy lapos teteje volt, abból kiálltak ilyen vasbetonok, és úgy készült.
Ez ilyen általános kép egész Latin-Amerikában.
Igen, igen, hogy így, hát
egyszer lehet, hogy
egyszer majd elkészül, igen, de hogy tényleg, tehát ez egy nagyon-nagyon klasszikus latin-amerikai utcakép, hogy hogy megvan a földszint, és akkor kiállnak a vasbetonok a lapos tetőből, és a vasakra rá vannak húzkodva műanyag üvegek, hogyha valaki így föltévedne, akkor az ne nyársalja föl magát. Tehát nem egy esztétikus dolog, de lényeg az, hogy ott dolgozott nagyon-nagyon lassan és nagyon kevéssé hatékonyan egy kőműves, akit Rosalio-nak hívtak, és ő indián volt, otomi indián. És egyszer bekopogott, kellett neki valami, nem is tudom, sörnyitó vagy valami, és akkor elkezdtünk beszélgetni, akkor számára is én érdekes lettem, hogy én egy milyen fura országba jöttem, meg nekem is ugye ő érdekes lett, mert hogy ő indián, és akkor elkezdett a telefonján mutogatni ilyen indián zenét, meg nem tudom, és akkor azt mondta egyszer, hogy menjek el vele, van az ő törzsének egy ilyen szakrális központja, nem olyan messze Tolukától, ahol laktam. És hát olyan értelemben ezért ez már más, mint egy régi, tehát hogy ez nem egy eredeti, sok száz évvel ezelőtti dolog volt, hanem azt hiszem, hogy a 30-as, 40-es években kb., vagy lehet, hogy egy kicsit később, de a 20. század közepén épült állami támogatással egy ilyen indián kulturális központ, amit viszont abszolút úgy építettek föl, ahogy ezek a régi fából, meg bőrből készült totemek, ahogy kinéztek, tehát hogy voltak ilyen nagy oszlopok, meg voltak ilyen nagy kúp alakú kőépületek, és az egész benn volt az erdőben, a hegyek között, nagyon jól nézett ki, és akkor ott így mászkáltunk, aztán mesélt arra, hogy mit kell nézni ezzel, meg hogy ez így hogy is van.
Uh-huh. Kommunikációban itt már semmi problémád nem volt, tehát folyékonyan ment a spanyol.
Hát ez egy érdekes dolog a nyelven, mert hogy én ugye az iskolában európai spanyol tanultam, és én nagyon büszke is voltam, és sokáig tanítottam spanyolt, és egészen 2010-ig én mindenkinek, aki a tanítványom volt, ezt az ilyen pöszögős észak-spanyolt tanítottam meg, hogy gráciás. Uh-huh. És hogy én azt gondoltam, hogy ez a jó spanyol, így kell beszélni, és akkor megérkeztem Chilébe, akkor rettentesen kiröhögtek.
Hát szó szerint?
Hát igen, hogy így, tényleg így pofán röhögtek, hogy mit affektálsz, te hülye gyerek.
Ja, a Chilei... játszod itt az európai?
Igen, a latin-amerikaiak számára általában, és a chileiek számára, akik egy borzasztó spanyol nyelvváltozatot beszélnek, számukra meg különösen ez az ilyen észak-spanyol, amiben th van, az nagyon-nagyon affektálósan hangzik. Tehát, hogy olyan, mintha valaki... nincs is erre párhuzam a magyar nyelvben, tehát hogy tényleg, mint hogyha valaki régies és affektáló, aha, mint hogyha valaki megpróbálna úgy beszélni, mint ahogy a 18. században beszéltek a grófok, tehát egy nagyon, nagyon furán vette ki magát, és akkor leszoktam erről elég gyorsan, elkezdtem átszokni a chilei kiejtésre, aminek az a lényege, hogy nagyon sok szóvégi másra hangzott, ezt így el kell hagyni, tehát a gracias helyett lett az, hogy gracia, és akkor nem volt sző a végén. És aztán megérkeztem Mexikóba, ami megint egy totális másik dolog volt, tehát hogy ott meg viszonylag jó a kiejtés, tehát hogy nem is affektálnak, meg nem is hagyják el a hangokat, viszont nagyon sok saját szavuk van, tehát nagyon sok olyan slang szó van, vagy nem is annyira slang, hanem csak ilyen mexikanizmus, ami csak ott van és sehol máshol.
Uh-huh. És melyik a kedvenced az összes latin-amerikai közül?
Nyelvváltozat,
igen.
Aha. Hát szerintem a mexikói abban a legtöbb svung. Uh-huh.
És mondjuk ott, akivel beszélt Rosario? Uh-huh. Ő mondjuk ugyanazt a spanyolt beszélte, mint bármelyik másik mexikói,
igen,
vagy
tehát
ő neki volt?
Nem, a mexikói népi spanyol az teljesen egységes. Az, hogyha valaki az indián nyelveket még beszéli, akár folyékonyan, akár csak szavakat tud belőle, az teljesen külön van, de hogy a népi mexikói spanyol, az ha indián, ha mesztic, ha fehér valaki, az kb. Ugyanaz.
Uh-huh. Az elmondta a couchsurfinget, közben eszembe jutott, hogy akkor mentem Mexico City-ben, csináltam egy ilyen open requestet, amire nem te kérsz, vagy konkrétan mész valakihez, hogy ott aludhatok-e, hanem bedobod egy a közösbe. Ami rekordszámú, szerintem valami 120 meghívást kaptam Mexico City-ben, és nekem az ilyen extra vendégszeretet volt, úgyhogy az nekem nagyon, nagyon jó élmény volt. Akkor te is sokat couchsurfingeztél.
Rengeteget, Mexikóban talán a legtöbbet, tehát hogy az nagyon, nagyon ment akkor, nem tudom, hogy most megy-e, de valószínűleg még most is a mexikóiak nagyon lazák, és nagyon, nagyon vendégszeretőek. Aha. És hogy kifejezetten kíváncsiak arra, és hogy kifejezetten gyűjtik az egzotikus utazókat, ilyen értelemben magyarként valószínűleg nagyon te is, meg én is nagyon sokaknak így a kíváncsiságát magyarként keltettük föl, hogy ó, ilyen még nem volt. Tehát kifejezetten szeretnek beszélgetni, érdeklődőek kérdéseket tesznek föl. Ez sok esetben nagyon-nagyon banális és ostoba kérdéseket, ami abból ered, hogy semmit nem tudnak rólunk.
Zero.
Zero, és akkor bármit lehet mondani.
Gringo, az biztosan melyik államból jöttél?
Az nagyon fontos volt leszögezni, ugye kinézetre Mexikóban azért egy európait alapértelmezettként inkább gringónak néznek, tehát hogy amerikainak, és hogy volt egyszer-kétszer, hogy mivel ugye a kutatási témám az a migráció, és Mexikóban az egyetemen volt egy ilyen terepmunkacsoport, és hogy volt lehetőségem elmenni velük egyszer-kétszer olyan falvakba, ahol interjúkat készítettek olyanokkal, akik már visszajöttek az Egyesült Államokban arra, hogy így milyen tapasztalatokról számolnak be. És amikor először velük mentem, akkor csak így azt vették észre a kutatók, hogy hát így nem annyira beszédesek az interjú alanyok, bár bemutattak engem, hogy én is itt vagyok ilyen külföldi diákként, de hogy a jelenlétem az így kb. Paralizálta őket, és rájöttek, hogy azt hiszik, hogy én amerikai vagyok, és lehet, hogyha előttem elmondanak valamit, akkor az így vagy úgy visszajut ugye a gringo rendőrséghez. És akkor mindig onnantól kezdve el kellett mondani, hogy itt az úri ember, az Magyarországról van, ami Európában van, ami nem Amerikában van, és akkor ez kb. Nekik már teljesen mindegy volt onnantól kezdve, hogy a Magyarország az akkor most micsoda, de hogy nem USA, uh-huh. Innentől kezdve abszolút, és akkor megnyíltek, és mondták, hogy hát igen, hiszen 3000 dollárt fizettünk a csempésznek, stb.
És Chilében ehhez képest mennyire tudtak magyarokról, és mennyire volt úgy kicsit a világképük szélesebb?
Chilében az a vicces helyzet van, hogy egyik leggazdagabb, vagy talán a leggazdagabb chilei ember, az magyar származású, Leonardo Farkasnak hívják, és úgy néz ki kb. Mint Balázs Pali, tehát ilyen hatalmas, szőke, hullámos, hosszú haja van, és rettenetesen gazdag, és ilyen piperkőc módon öltözik, tényleg egy jelenség, és nagyon sokszor szerepel ilyen jótékonysági eseményeken.
És ő hirdeti magáról, hogy ő magyar?
Lehet róla tudni. Hát ez nem hirdeti, de hogy ez úgy ott van a rövid életrajzában is, hogy ő magyar származású, és hogy tényleg egy ilyen nagyon extrovertált személyiség, és hogy róla tudják, hogy magyar, és hogy kb. Ennyit tudnak a magyarokról.
Aha, tehát hogyha mondjuk meghallják, hogy te Magyarországról jöttél, akkor egyből kapcsolódnak.
Akkor Leonardo Farkas az első referencia, ami az eszükbe jut. Érdekes, hogy két olyan országba jártam, ahol magyarokról mindenkinek volt valami elképzelés, az egyik Argentina.
Foci?
Nem, és nem a foci, hanem nagyon sok magyar kivándorló keveredett Argentinába a 20. század középső részén. Ez egy érdekes kérdés, hogy pontosan mikor, tehát nyilván nem mindegy, hogy valaki 36-ban, vagy 45-ben, vagy 56-ban került Argentinába, de különböző rétegei a magyar kivándorlásnak, azok elérték Argentinát. Főleg az idősebbeknek azonnal volt egy olyan személyes élményük, hogy ja igen, az általánosban én is jártam egy, mit tudom, egy Katalin nevű lányjal, aki magyar volt, és akkor érkeztek 56-ba. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sokan ismertek személyesen magyar származású embereket. A másik meg Kuba, ahol meg ugye a szocialista cserekapcsolatok miatt nagyon sok kubai volt, vagy Magyarországon, vagy a Szovjetunióban tanultak, magyar évfolyam társaik voltak, és akkor velük volt valamiféle interakció.
Ez nekem is meglepő volt, hogy ott nem csak az, hogy hallottak már Magyarországról, hanem nagyon sokat tudnak rólunk. Ellentétben bármelyik másik latin-amerikai országban, ahol maximum annyi volt, hogy Puskás, vagy talán most nem fog eszembe jutni, melyik író, de meglepetésemre nagyon sokan ismertek egy kortárs magyar írót, akik nem fog eszembe jutni a neve. Ott tartottunk Mexikóban.
Nem Márai-ra gondolsz? Márai elég híres spanyol nyelv területen.
De szerintem ő.
Uh-huh. Ő nagyon...
Szerintem
kb. Azzal, egyébként érdekes, hogy Márai nagyon sokáig nem volt Magyarországon kiadva, vagy csak ilyen rejtve, és hogy Márai kb. Azzal párhuzamban, hogy Magyarországon ismét felfedezte őt a szélesebb olvasóközönség, nagyjából azzal párhuzamosan a spanyol nyelvű közönség is felfedezte őt magának, és borzasztó népszerű Márai spanyol nyelvű országokba.
Uh-huh. És ha visszakanyarodunk Mexikóba, akkor ott a magyarokról mi volt, amit róla
tudtad? Ja, még egy dolog van, az, hogy Mexikónak a csendes óceáni partvidékén, és csak ott, az ungaro az azt jelenti, hogy cigány. És ennek meg az az oka, hogy az első olyan cigány vagy roma közösség, aki megjelent Mexikóban, az Magyarországról származott, és ők hát így végig vándoroltak Acapulco térségétől észak felé, és mindenhol, ahol voltak valamennyi ideig, akkor ők ugye, amikor kérdezték, hogy ti kik vagytok, akkor ők azt mondták, hogy mi magyarok vagyunk, ungarok, és akkor onnantól kezdve a későbbi más kelet-európai, sőt andalusz cigányok is, amikor megérkeztek, akkor rájuk már ezt az ungaro nevet
akkor
ragasztották.
Akkor a hitano, ugye?
A hitano eredetileg.
De akkor nem is azt használják?
Nem, azt ott nem használják egyáltalán, hanem Mexikóban, és nem egész Mexikóban, hanem tényleg mondom, csak azon a részen, a Csendes óceánnak a partján, ott az ungaro. És hogy amikor azon a részen voltam, akkor ott egy kicsit így szórakoztam is velük, mert hogy volt egy ismerősöm, és akkor meghívott Manzanillóban magához, pár napot ott voltam, és akkor ő is tudta ezt a dolgot, de én már neki elmagyaráztam, hogy ez máshogy van, tehát hogy van a hitano, akkor ezt a szót nem is ismerte talán, hogy ez mit jelent, de hogy mondtam, hogy ugye vannak azok a magyarok, akiket ti magyarnak neveztek, azokat mi cigánynak nevezzük, mi másféle magyarok vagyunk, vagy én legalábbis másféle magyar vagyok, ezt így nagyjából akkor megértette, de ennek ellenére mindenkinek, amikor bemutatott, akkor volt egy ilyen hitetlenkedés a szemében, hogy te tökre nem úgy nézel ki. És akkor egy idő után elkezdtem rájátszani, és akkor rögcsértem, és akkor mondtam, hogy add ide a tenyeredet, olvasok belőle, meg ezeket a sztereotípiákat, akkor elkezdtem kiforgatni, és így vették a lapot, rögtek.
Milyen volt ez? Hány hónapot voltál Mexikóban?
Mexikóban összesen 8 hónapot voltam.
Mik a legemlékezetesebb sztoriaid, vagy emléked, ami így visszagondolsz, és azt mondta, ezt nem fogom elfelejteni, mert ez olyan különleges, valami különleges ember, vagy helyzet, vagy szituáció.
Hát Mexikó tele van ilyenekkel, tehát hogy ott tényleg az volt az alapélményem, hogy nem tudom, hogyha elindulok, akkor mit fogok találni abban a városban, amiben már hónapok óta lakom.
Ezzel szemben Chile egy kicsit kiszámítható volt, nem?
Igen, Chile egy tényleg egy európaiasabb világ ilyen értelemben. Mexikóban nagyon nagy szerepe van még mindig az év bizonyos napján teendő hagyományoknak, tehát hogyha az ember letol egy egész évet Mexikóban, akkor minden héten talál valami ilyesmit, hogy most éppen felvonulás van, most papírmasé szobrokat állítanak ki valahova, most beöltöznek valaminek, nem tudom. És nyilván, hogyha több évet éltem volna Mexikóban, ezek elkezdtek volna ismétlődni, de így, hogy nem. Ugye a helyiek számára annyira egyértelmű, hogy most van az a nap, amikor azt kell csinálni, hogy... De nekem meg ez egy ilyen végeláthatatlan ilyen felfedezés sorozat volt. Van például egy olyan felvonulás, és az csak ott van, ahol én voltam Tolukában, hogy június elején a férfiak beöltöznek nőnek. Uh-huh. És úgy parádéznak végig a városnak az egyik ilyen külső részén, hogy be vannak költözve nőnek, és ennek az az oka, hogy eredetileg ez egy aszték termékenységi szertartás volt, amit azért csináltak, hogy legyen jó eső, és hogy nőjön nagyra a kukorica, de aztán a gyarmati időszakban a nőket eltiltották attól, hogy ilyen dolgokban részt vegyenek, és akkor férfiak öltöztek be nőnek azért, hogy mégis a régi rítusokat valahogy tovább tudják vinni, és büntetés volt ez eredendően, tehát a házasságtörő férfiakat büntették azzal, hogy akkor nekik nőként öltözve kell végigvonulni az utcán, ez akkoriban ez egy ilyen hatalmas nagy megszégyenítés volt, de hát ugye kellett, mert annak ellenére, hogy már ugye hurcolták magukkal a katolikus szenteket szoborként, meg hogy ott voltak a keresztek, meg az egésznek volt egy ilyen vallásos köntöse, igazából mindenki tudta, hogy ők az aszték hagyományt viszik tovább. És aztán a 20. századi fejlemény volt, hogy egész egyszerűen az embereknek megtetszett az, hogy van egy nap az évben, amikor be lehet öltözni nőnek, és akkor ez a három dolog egymásra csúszik, tehát hogy egyfelől ott vannak a szobrok, amik katolikus szenteket ábrázolnak, ott vannak ilyen különféle termékenységre utaló dolgok, tehát egy effektíve disznókat hajtanak végig az utcán, meg kukoricát visznek, és ezért megáldja a pap, és egyébként meg ott vannak a tizenéves srácok ilyen rózsaszín feszülős latexban, és így nyújtogatják a nyelvüket, és ez az egész egyszerre történik, és ezt úgy hívják, hogy Szent Izidor Fesztivál, és így úgy éreztem, hogy na, ezen a helyen itt, hát így nem értem, hogy ez miért van.
Uh-huh. És ez egész még úgy is, az egészet még az is fokozza, hogy mindenki hull a részeg, és mindenki
Mindenki természetesen már egy délben részeg, tehát hogy nyilván petárdáznak, fantasztikus hangulat van. Kicsit vannak pillanatok, amikor az ember elkezd félni, hogy úristen, itt nem rosszból, hanem csak úgy az általános kontrollhiány miatt kárt tesznek magukban meg bennem. De hogy is kérdezgettem az embereket, hogy ez miért van, tehát hogy miért csináljátok ezt, amit csináltok, és így azt mondták, hogy ja, mert ez a szokás, hát ilyenkor így júniusban ezt szoktuk csinálni. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt a sztorit, amit most elmondtam az elején, hogy az eredetileg egy aszték ünnep volt, aztán az egyház betiltotta, aztán nem tudom, mi történt, hogy ezt ők nem tudják feltétlenül, ez nekem kellett utána kinyomoznom, hogy ez hogy van.
De a mexikói embernél vallásosabb azért kevés van, nem?
Hát ez így ebben a formában akkor igaz, hogyha a vallást így két részre bontjuk, mert a népi vallásosság az elég távol van attól, amit így a templomokban csinálnak, tehát hogy egyfelől van egy katolikus liturgia, ami olyan klasszikus katolikus liturgia, tehát tényleg a papság az nagyjából ugyanazt mondja Mexikóban, mint amit a világ másik részein, viszont a népi vallásosságban rengeteg elem van az indián kultuszokból. És az egész Latin Amerikában szerintem a kultúrának az egyik legérdekesebb vonulata, és nem csak ott, ahol indián hagyományok maradtak meg, hanem ott is, ahol afrikai hagyományok maradtak meg. És ugyanúgy, ahogy Kubában a Santeria, Haitiban a Vodú, Brazíliában a Candomblé, ugyanúgy az indián lakta területeken, meg ezek az ilyen indián kultuszoknak az összekeveredése a katolicizmussal, az hozott
létre. Amit elsoroltál, ezek afrikai rabszolgák által behozott ilyen hitvilágok, vallás.
Igen, mindenhol mondjuk arról van szó, ugye a Haiti, a kubai, meg a brazil példa az arról szól, hogy a behurcolt afrikai rabszolgáknak a hitvilága az erősebbnek bizonyult annál, semmint, hogy ezt így ki lehessen írteni, de hogy titokba kellett tartaniuk azt, hogy ezeket az afrikai istenségeket imádják, és emiatt az egész úgy nézett ki, hogy hát így katolikus szentek szobraihoz imádkoznak, de aztán utána olyan dolgokat csináltak, ami meg nincsen benne a katolikus liturgiában, tehát, hogy mit tudom én, a Szűz Mária szobor elé elkezdtek ilyen vizes poharakat meg tükröket hordani, és akkor aki tudta, hogy ez miért van, az tudta, hogy ez igazából egy afrikai istenségnek, a tengeristennőnek a tisztelete zajlik most éppen. Aki meg úgy volt vele, hogy csak azt látta, hogy így buzgón imádkoznak a feketék, az meg úgy volt vele, hogy na hát milyen jó, hogy ilyen vallásosak. Az indiánoknál ugyanez volt, a mexikói népi vallásosságban a Guadalupe-i Szűz Mária a központi elem, aki egy indiánnak jelent meg még a 16. században, és hogy ő is igazából az aszték istenanyának a megfelelője. Uh-huh. Tehát, hogy azok az ilyen attribútumok, amik az ő ábrázolásán vannak, azoknak egy jelentős része az indián hagyományokból jön.
Uh-huh. Ott voltál te, amikor a Halloween időszakban a Dia de Muertos-t ünneplik?
Nem, az akkor pont nem voltam ott, de voltam temetőkben, rászoktam, hogy ellátogatok mexikói temetőkbe, és mindig nagyon-nagyon sok színes virág, kaja, ilyesmi, rum, cigi ki van rakva a sírokra.
Nekem még ami egy ilyen kicsit ellentmondásos dolog a vallásosságukkal kapcsolatban, az ilyen dokumentumfilmekben láttam, hallottam, hogyha például van egy fejvadász, vagy egy bérgyilkos, akkor ő elmegy a templomba, és imádkozik azért, hogy sikeres legyen az ő küldetése, és sikerüljön valakit megölni, és a templomba megy imádkozni, majd utána megy, és elvégzi a feladatát.
Van két szentje is igazából a csempészeknek és a gyilkosoknak. Az egyik az a Santa Muerte, a Szent Halál, ami egy ilyen csukjás figura lényegében. Ő úgy általában a halál, mint valaki, akihez imádkozunk azért, hogy minket elkerüljön, másokat meg nem. És van egy konkrétan Észak-Mexikóban egy Jesus Malverde nevű szentje a drogcsempészeknek és drogkereskedőknek. Malverde, nem lehet tudni, hogy ő egy igazi ember volt-e, vagy egy népi hős, de hogyha, tehát a mondák szerint ő egy ilyen 19. században élt csempész volt, aki így Mexikó és az USA között csempészett mindenfélét, és neki van egy ilyen eléggé ikonikus ábrázolása, hogy fehér ringbe van, ilyen kis bajsza van, és ez az ilyen mellszobor, ami Malverde látható, ott van nagyon sok esetben az ilyen házi oltárokon, és hogyha Malverdéhez imádkozik valaki, akkor ez valószínűleg azért van, mert hogy így benne van a drogkereskedelemben.
Uh-huh. Te egyébként kerültél vagy érdekelt, és bármit kutattál ebbe a narco culture témakörben, ugye Mexikónak az északi részén, és a kártellek, ugye, amit az előbb említettél, az a Malverde, tehát hogy ennek van egy egész kultúrköre és mondaköre, hogy ezzel kapcsolatban te találkoztál?
Szerettem volna elmenni Culiacánban a Malverde kápolnába, de egyedül féltem, és nem sikerült összeszervezni couchsurfingen keresztül, úgyhogy oda nem jutottam el, mert Culiacánban, ahol ugye Chapo Guzmán is tevékenykedett, hogy ott van egy hatalmas temető ilyen nagyon nagy díszes narkosírokkal, és ott
millió
van...
dolláros.
Igen, és ott van Malverdének is a kápolnája, és akkor úgy éreztem, hogy na jó, ez tényleg már az a szint, ahova nem fogok egyedül elmenni, hanem csak hogyha találok valakit, aki helyi, és ismeri a járást, az akkor elvisz, de nem sikerült.
Tehát maga a couchsurfingest se találtál, aki ott...
Találtam, tehát hogy megvolt a kontakt, csak ő pont utazott, és ezt nem tudtuk összeszervezni. Uh-huh. Tehát amikor én ott voltam, végül nem álltam meg Culiacánba, hanem mentem tovább a busszal. Uh-huh.
És Mexikónak a többi részén az egész kultúrkör, ez jellemző, vagy az tényleg csak az északi része?
Hát ez
mondjuk a Mexico City-től felfele a Sinaloa és
ez az eltúlzott narkokultúra, ez főleg Sinaloa és környéke, meg Monterrey, tehát hogy az északi Chihuahua, ezek az ilyen északabbi részek. De a narkokorridó például ez a zenei műfaj, ami, hát ez az ilyen tradicionális mexikói zenének egy kicsit felturbozott változata, aminek a szövegei mindig ilyen balladaszerűek, és arról szólnak, hogy ki hogy ölte meg a rendőröket, és ki hogy ez egy csempésztánt a szállítmányt az USA-ba. Ilyeneket lehet hallani mindenhol a Mexikóban.
Mik a legemlékezetesebb élményeid ebből a mexikói ott töltött időből? És hogy miért lett, szerinted mitől lett Mexikó a te kedvenced azon kívül, amiket meséltél?
Ami nekem tényleg nagyon-nagyon klassz volt Mexikóban, az, hogy voltak utitársaim, akikkel így tudtam menni ilyen fura helyekre, és hogy az volt az érzésem végig, hogy itt most nagyon furcsa helyekre jutok el, amik nagyon nem olyanok, mint amit bárhol máshol láttam, és pont ezért, mert hogy ez ennyire keverék, tehát hogy nem az van, hogy itt van valami nagyon régi tradíció, amit ezer éve úgy csinálnak, hanem hogy minden folyamatosan átalakul és mobilis, és például Mexikó városi piacokban is ez a csodálatos, hogy ugye ott vannak a legkülönfélebb amuletteket lehet kapni, meg ott is lehet kapni ugye Malverde szobrot, meg Santa Muerte szobrot, meg bármit, és akkor egy utcával később meg jön az a rész, ahol metálos pólókat lehet kapni, aztán utána jön az a rész, ahol a hentesek vannak, és akkor ott meg lógnak az ilyen kibelezett disznók, hogy az egész egybe van.
Az egész így, ja.
Hogy nem tudom, tehát Európában azt hiszem, hogy a hagyományra úgy tekintünk, hogy ez valami régi dolog, ami így van, és akkor az ősi hagyományt kell megtartani és ápolni, és emiatt egy kicsit már messze is van tőlünk a hagyomány. Tehát hogy nyilván magyarként büszke vagyunk a népdalkincsünkre, vagy a népművészetünkre, de nem... Néha azért vannak művészek, akik hozzányúlnak, de általában a hozzányúlás az azt jelenti, hogy mit tudom én, hogyha a magyar népzene, teszem azt, egy magyar zenész hozzányúl, akkor vagy viszont elektronikus alapot tesz alá, vagy rokkosítja, vagy mulatos csinál belőle, de a struktúrát ezt érintetlenül hagyja, és Mexikóban meg azt láttam, hogy teljesen szabadon szedik szét és rakják össze ezeket a kulturális elemeket, és nem félnek attól, hogy elveszíti a principiumát, vagy nem tudom, a lényegét, hanem ott így mindent ér. És hogy ez nem csak Mexikóban, Brazíliában is ez volt az érzésem, hogy tényleg bármit lehet csinálni, mert van az egész kultúrának egy olyan sajátos karaktere vagy íze, ami ezeket megengedi.
A biztonságérzeted Mexikóban milyen volt?
Jó volt. Szerintem utólag visszagondolva talán egy kicsit felelőtlen is voltam, tehát hogy volt egyszer-kétszer olyan helyzet, amiből baj lehetett volna. Én nem féltem, viszont ezt el kell mondani, hogy az egyetem, ahova jártam, ott egyszer találtak hullákat mögötte. És akkor mentem az egyetemre, és akkor le volt zárva az utca, és akkor mondták, hogy ott a mögötten zárakban találtak néhány holttestet.
Azért Mexikóban nagyon sok magyar eljut, sokkal több szerintem, mint Chilébe. És hogyha valakinek mondjuk adnál egy ilyen tanácsot, hogy mit csináljon máshogy, hogyha Mexikóba megy, mit próbáljon ki, amit alapból nem gondolna rá, hogy kipróbáljon, vagy valami olyan dolgot keressen, fölnézzen meg. Amit itt te tapasztaltál, láttál, és szerinted bétek lenne kihagyni?
Én azt mondanám talán, hogy Mexikóban érdemes figyelni ezt, hogy mikor és hol van valamiféle buli. Utcabál, felvonulás, valami szabadtéri esemény, és hogy bármi is volt aznapra a terv, azt azonnal félbe kell hagyni akkor, hogyha egy ilyenbe belecsöppen az ember. Mert ezek annyira érdekesek és annyira megismételhetetlenek, hogy ez mindig sokkal többet ér, mint azok a dolgok, amik másnap is ott lesznek.
Aha. A latinokkal kapcsolatban egy nagyon sok sztereotípia. Szerinted melyik az, amelyik igaz, és melyik az, amelyik nem? Gondolok arra, hogy milyen mondjuk szexuálisan mennyire könnyűvérűek, sokkal közvetlenebbek, kicsit így mának élik a világot. Lehet ezt így általánosítani az összes latinóra, vagy ez azért országonként változik?
A könnyűvérűség, ezt egy kicsit dekonstruálni kéne, mert hogy tényleg van egy ilyen sztereotípia, hogy a latinó emberek, férfiak, nők, azok nagyon könnyen egymásnak esnek és ágyba bújnak. Ez nem így van, vagy hát legalábbis amit én láttam az alapján nem így van, hanem sokkal inkább az van, hogy van egy katolikus, vagy ugye most sokat beszéltünk erről, de azért, hogy akkor nem teljesen katolikus, hanem más elemek is vannak benne, de hogy egy vallásos nevelése van a legtöbb embernek, ami miatt vannak nagyon fontos korlátok, tehát hogy nem megy olyan gyorsan a dolog igazából. Az esetek többségében viszont emiatt nagyon nagy szexuális feszültség van sokakban. Ami miatt egy latinó férfi, hogyha hevesen udvarol, akkor ez lehet, hogy azért van, mert hogy ő így tényleg hát is sokkal kevesebb lehetősége volt eddig az életben, mint egy európainak. A hagyományos társadalmi struktúrákban a nők nagyon vigyáztak a szüzességükre. Tehát, hogy sokkal inkább megvannak ezek az ilyen konzervatív hagyományok, és nyilván ennek sokkal nagyobb erővel mennek neki azok, akik le akarják rombolni ezeket a falakat. Úgyhogy talán így mondanám ezt a szenvedély dolgot, tehát nem az van, hogy valamiféle általános erkölcstelenség van, hanem sokkal inkább az van, hogy vannak nagyon-nagyon merev erkölcsi korlátok, vagy hogy is mondjam, és hogy ennek a lerombolása látható adott esetekben. A karnevál az azért annyira fontos a latin-amerikai kultúrákban, mert hogy ugye 360 napon keresztül jól viselkednek, és templomba járnak, és akkor abban az 5 napban pedig aztán bármit lehet csinálni.
Na, és akkor ki lehet engedni a gőzt.
Igen.
Volt egy jó barát, vagy hát van egy jó barátom, és emlékszem, volt olyan, hogy minden héten szerelmes volt halálosan, és minden héten más nőbe. És hogy ez ilyen nagyon gyorsan változott. És nekem például ezt is értettem mondjuk ezt a sztereotípia alatt, hogy ő nekik sokkal, egy szerelmet sokkal intenzívebben élnek meg, egy bármilyen szituációt, egy barátságot, mint mondjuk mi európaiak.
Hát az érzelmeknek az intenzitása, igen, azt el tudom ismerni, hogy ez valóban, ugye itt is változó, hogy melyik országról van szó, de hogy valóban tényleg van egy intenzívebb érzelmi felfokozottság, ami sokszor azért túl is van játszva, tehát hogyha például az ilyen klasszikus szappanopera gesztusokra gondolsz, azért nem így viselkednek az igazi latinok, tehát hogyha mexikói és brazil és argentin szappanoperákból tájékozódsz, akkor nem az igazi latinokat fogod látni, de az biztos, hogy nem véletlenül ezekben az országokban lettek ilyenek a tévésorozatok.
Említetted, hogy Mexikó a kedvenced, hogyha az embereket nézzük, akkor a mexikói emberek?
Abszolút. Ők. Igen, teljesen hülyék, teljesen lököttek.
És melyik az az ország, ahol élnél hosszabb ideig?
Hát ugye, hogyha választani kéne, akkor Chilében azért, mert hogy az életszínvonal sokkal magasabb, meg azért egy biztonságosabb hely is, tehát Mexikóban azért kicsit macerásabb lenne. Pont azért, mert hogy egy idő után valószínűleg a általános valószínűség miatt előbb-utóbb történne velem valami olyan, amit nem szeretnék, hogy történjen. Chilében erre kevesebb esélyt látnék. Brazíliának vannak olyan részei, amik nem annyira veszélyesek, főleg a déli része, de mondjuk pont ez a legkevésbé érdekes része Brazíliának, úgyhogy ott is el tudnám képzelni amúgy, csak ja, hát valószínűleg ezek esetleg Argentina.
Brazíliáról egyáltalán is beszéltünk, de arról írtál egy könyvet.
Igen.
A hátizsákkal Brazíliában.
Így van.
Miről, csak így pár mondatban, miről szól ez a könyv?
Az annyiban volt más, mint ez a chilei, meg ez a mexikói fél év, hogy de nem ösztöndíjasként mentem, hanem kifejezetten utazni. Tehát úgy voltam vele, hogy bepakolok a hátizsákba, és akkor csináltam egy úti tervet, és azt nagyjából tartottam is, és 4 hónap alatt végig utaztam Brazíliát a tetejétől az aljáig. Tehát ott azért sokkal sietősebben közlekedtem. Couchsurfingnek köszönhetően azért nagyon sok brazillal találkoztam, tehát nem maradt bennem hiányérzet, hogy így nem voltak meg azok az interakciók, de azért azt mondanám, hogy talán Chilét és Mexikót mélyebben megismertem. Viszont Brazília meg egy ugye méreteinél fogva egy elképesztően változatos ország, ahol minden van, és mindennek az ellentéte is van. Ott is ugye megvannak ezek az ilyen sztereotíp dolgok, ugye Rio, meg a tengerpart, meg a foci, meg a szamba, meg a favelák, meg a többi. Ezeket mind megnéztem, kipipáltam, de szerintem amikor kevésbé ismert részeire jutottam el az országnak, így a belső területekre, vagy az Észak-Kelet, vagy Amazónia, akkor ott éreztem azt, hogy igen, akkor most megint tényleg egy kellően izgalmas és egzotikus terepen járok.
Ha valaki erről akkor szeretne olvasni, akkor egyrészt a blogodon, illetve a már megjelent 2 utazós könyvedben tud, ugye még egyszer a...
Igen, a Clandestino 1 év Latin Amerikában, abban lehet olvasni a chilei és a mexikói kalandokról, illetve érintőlegesen Kubáról, Perúról, Közép-Amerikáról, és a Hátizsákkal Brazíliában című, ami pedig Brazíliáról szól. És ezen kívül még, és akkor az itt a reklám helye, hogy előkészületben van egy 3. könyv, ami szintén hátizsákos utazásról szól, és ez Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Surinám, Guyana, Francia Guyana, Jamaica, Trinidad és Tobago, Saint Lucia és Martinique található majd meg benne.
Mikor várható?
Hát ha minden jól megy, akkor nyárra fog megjelenni az év nyarára.
De addig akkor a clandestino.blog.hu-n olvashatnak rólad. Jó, fix kérdések következnek. Most nem felejtettem el elküldeni neked. Magyarországon, itthon, vagy akár beszéltünk Budapestről is, Latin Amerikából, vagy akár Mexikóból, Chiléből ismersz olyan éttermet, kávézót, fesztivált, bármit, amit így ajánlanál az itthoniaknak, hogy érdemes felkeresni, megnézni?
Hát ugye vannak ezek a mexikói éttermek, amik nagyon jó mexikói kaját szolgálnak fel, mondjuk az Arriba Taqueria. Van egy perui, az Inca Grill Rádai utcában, és van egy hely, aminek azt hiszem, hogy az a neve, hogy El Caño Naso de la Habana, és ez a Podmanicki és a Bajcsi Zsilinszki út sarkán van, de ott még nem jártam, csak kívülről belestem. Jól néz ki, ez kubai hely. Viszont van 2 olyan esemény egy évben, ami a perui és ekvádori közösséghez kötődik. Az egyik az egy foci kupa, ami minden évben áprilisban van Ürömön a focipályán. Meg ne kérdezz, hogy miért pont ott, mert nem tudom. És hogy ott főleg a perúiak, a bolíviaiak és az ekvádoriak, de kisebb létszámban más latinok is, tehát mexikóiak, kubaiak, aki ott van, kiállítanak foci csapatokat, mindenki saját országának a foci csapatát, adott esetben a foci mezét magára ölti, és ilyen körmérkőzéseket játszanak. És ennek azon kívül, hogy fociznak egy jót, ezen kívül van ilyen sütés-főzés, együtt esznek. Ez egy eléggé ilyen belterjes esemény, tehát én is ismerősön keresztül jutottam el oda, és ennek az igazi célja az, hogy hát ott ilyen adományokat gyűjtenek, és az adományból aztán jelmezeket varnak, és a jelmezekben pedig mindig júniusban, a napi egyenlősségnek a napján, ami a június 20-a környékén szokott lenni, van egy felvonulás a Váci utcában, ezt úgy hívják, hogy Inti Raymi, ami az Andok országaiban egy nagyon fontos ünnep, ez a nyári napfordulónak az ünnepe, és akkor ilyen tradicionális andoki ruhába öltözve a Váci utcán végigvonulnak az itt élő andokiak.
Nem is tudtam róla.
Tök jó.
Van azt hiszem egy Facebook oldal az Inti Raymi Magyarországnak, és akkor ott meg lehet nézni, hogy pontosan mikor lesz az ez évi. De mondom, hogy a június 20-a táján szokott lenni.
Ezt be is rakjuk a show notes-ba, ezeket a linkeket. Jó, akkor következő kérdés, hogy milyen appokat, weblapokat használsz? Van-e olyan, ami kötelező mindenkinek, aki Dél-Amerikába megy, esetleg Mexikó, Chile specifikus bármelyik országra?
Appokat nem annyira, inkább megvannak ezek a klasszikus weboldalak, amik segítik az utazót. Nyilván a Couchsurfingről elég sokat beszéltem. Hogyha szállás kell, akkor Hostelworld-ot szoktam használni. Az Airbnb-vel elég ambivalens viszonyom van. Volt, amikor jól sült el, volt, amikor kevésbé. Azért inkább, hogyha lehetett, akkor a Couchsurfinget választottam. És hát ezen kívül még van néhány olyan, ami nagyon adott ország specifikus, hogy utazókat mi segít. Például van egy elég régi vágású, tehát egyáltalán nem néz ki jól a felület, egy ilyen régi internetes oldal fórumának, ahogy az így kinézett 15 évvel ezelőtt dizájnban, de tartalmában verhetetlen, az a Brazíliában a Mochileiros nevű weboldal, ami
hátizsákos
turistáknak szól.
Ez a spanyolul Mochileros.
Mochileros lenne spanyolul, igen. És hogy nagyon sok mindent onnan tudtam meg, ilyen 5 évvel korábbi ilyen obskurus bejegyzésekből, hogy azért hogyan kell valahova eljutni. És Brazíliában meg van egy viszonylag jó és az egész országra kiterjedő központi buszmenetrend kereső, ez meg a buscaonibus.com.br. Mindegyik országban egyébként, és mivel sok országról van szó, így most nem tudom mindegyiket fejből, de hogy amit általában megkerestem, az, hogy melyik a legmegbízhatóbb buszmenetrendkereső, van-e valahol valami fórumszerű felület az utazóknak, illetve hogy melyik az internetes portál vagy magazin, ami a leginkább így a helyi híreket érthető módon tálalja.
Szuper. Jó, és az utolsó kérdésem pedig, hogy tudnál-e a hallgatókat adni inspirációnak bármilyen irodalmi, könyv, film, zene. Beszéltünk már pár íróról, szóba került a zene, a Narco Corrido. Ezen kívül esetleg, ami neked nagy hatással volt rád, és azt mondod, hogy na, ezt tényleg ajánlod.
Hát annyiban különös ugye, hogy mivel én spanyol-portugál szakra jártam, én elég sok ilyet olvastam el.
Akkor majd adjunk úgy, hogy ami magyar nyelven elérhető.
Talán megkerülöm a kérdést, és a legfrissebbet mondom. A legutolsó olyan latin-amerikai műalkotás, ami nagyon nagy hatással volt rám, az most megy a mozikban, az Átkelés madarai című kolumbiai film, ami, nem tudom, hogy láttad-e már.
Még nem, de fenn van a listán.
Nagyon jó film, és egy indián közösségről szól, Észak-Kolumbiában a Guajira félszigeten élő vajú indiánok, akik belekeverednek a drogbizniszbe a 70-es évek elején, és hogy elkezdenek ők is ugyanúgy drogot csempészni az Egyesült Államokban, mint ahogy később Escobar és bandája. Csak ugye az a különbség a Narcoshoz képest például, hogy még a Narcosban az akcióé a főszerep, és hogy így a időnek a nagy részében vagy készülnek a lövöldözésre, vagy lövöldöznek, addig az Átkelés madaraiban rengeteget beszélnek arról, hogy mit miért csinálnak. Láttam egy álmot, és álmomban megjelent a halott nagymamám, és emiatt neked most el kell menned, és bocsánatot kell kérned az unokatestvérettől. Ilyen típusú dialógus van, aztán utána így néznek a távolba sokáig, aztán szétlövik egymást puskával. És fantasztikus film, mert hogy végig az érződik benne, hogy itt van egy nagyon-nagyon ősi kulturális viszonyrendszer, amit elkezdett tönkretenni a drogkereskedelem azáltal, hogy behozta a bármennyi mennyiségű elérhető pénzt. És hogy onnantól kezdve azok az ilyen struktúrák és hierarchiák, amik megvoltak a törzsben, azok így elkezdtek felbomlani, mert hirtelen ugye az, aki egy ilyen alacsonyabb státuszú családból származó srác volt, ez hirtelen iszonyatosan gazdag lett, és emiatt ő elkezdett olyan dolgokat megtenni, amit korábban nem tehetett volna meg. Úgyhogy ez tényleg egy jó hosszú film, egyébként több mint 2 órás, de nagyon ajánlom mindenkinek, szerintem egy nagyon érdekes. Pláne akkor, hogyha valaki nézte a Narcost, és akkor ahhoz képest látszik egy egészen más megközelítése ugyanannak a drogtörténetnek.
És akkor mondjuk még mondjuk egy írót, meg egy zenekart, egy kedvenc, egyet-egyet.
Küzdök Roberto Bolaño-val már egy ideje. Ugye az, tényleg ő az a szerző, aki most így az utóbbi 2-3 évben nagyon népszerű lett a magyar olvasók között.
Az most, mit jelent, az küzdesz? Őt nem ismerem.
Tehát, hogy azért nehéz... küzdök vele, egyrészt mert mennyiségileg iszonyatosan sokat írt, másrészt pedig nem annyira könnyen befogadható a stílusa, tehát hogy sokszor az embernek az az érzése, hogy fogalmam sincs, hogy ez most így miért ír le. Sok esetben nem is kell, mert annyira jók az ilyen rövid és félbehagyott történetek, tehát megy előre a szöveg, megismersz egy csomó karaktert, és azok után hogy elvesznek, így nem találod meg őket többen. De hogy maga a szöveg az nagyon erős és nagyon visz előre, úgyhogy most, amit a legutóbb olvastam, az egy rövidebb könyv volt, az Éjszaka Chilében. De hogy igen, szóval Bolaño-t tudom ajánlani, mert nekem is van még vele munkám, tehát még nem állítom azt, hogy ismerem és kiismerem, de hogy ő egy nagyon jó szerző. És hogyha zenekart kéne ajánlani, akkor talán egy kolumbiait mondanék, és ez pedig a Sistema Solar lenne. Nem tudom, hogy őket ismered-e. A Sistema Solar egy...
Hát egy tippelnék ilyen... akkor Csokó régió?
Az a van igen, tehát hogy van ez a fajta ilyen partvidéki afro zene, azt hiszem Champetának hívják, igen. És ők is ilyenben utaznak, tehát ez az ilyen nagyon-nagyon addiktív, ilyen bólogatós, elektromos alapokra helyezett ilyen tánczene. Tehát, hogy így ugrálni lehet rá leginkább. Uh-huh. Jó. Nagyon jó pofa.
Szuper, benne lesz az összesnek a linkje a show notes-ban, úgyhogy ott megtaláljátok közben a könyveidet, a blogodat és elérhetőségedet. Hogyha a hallgatóknak maradt kérdésük, feltehetik neked a megosztott posztunk alján.
Hogyne, persze.
Jól van. Hát akkor nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a meghívást, illetve köszönöm a figyelmet a hallgatóknak.
És akkor várjuk az új könyvedet. Köszi szépen.
Köszönöm.
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal 2 hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!